Lélektől lélekig. Vasárnapi ígék.
Nagybőjt első vasárnapján szeretettel köszöntöm a Bukaresti Rádió magyar műsorának a hallgatóit. Engedjék meg, hogy mai elmélkedésünket egyházunk által előírt evangéliumi szakaszunk felolvasásával indítsam. Márk evangéliumának első fejezetéből a 12-től 15. versig terjedő részt hallgassuk. Abban az időben a lélek kivitte Jézust a pusztába. 40 napig kint volt a pusztában, és megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Amikor Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát. Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Néhány nappal ezelőtt, hamvasárnap szerdán, egy új egyházi időszak kezdődött el, a nagybőjt. Megkezdtük, mondhatnám, a nagybőjti zarándok útunkat, amely 40 napig tart, és elvezet a húsvéti örömhöz. Nem tudom, miért szűkítjük le ezt az időszakot 40 napra, mert hát a keresztény szemlélet szerint életünk minden pillanata alkalmas idő arra, hogy azt az üdvösség napjának mondjuk. Az egyházi év egészen különleges módon tekint a nagybőjti időszakra, alapjában véve a húsvétra való készülődés 40 napjának jelentőségét különös erővel világítják meg a hamvaszkodás szertartását kísérő szavak, melyeket az imént felolvasott evangéliumban is hallottunk, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Vagy más helyeken azt halljuk, miközben hamut hintenek fejünkre, homlokunkra. Emlékezzél, ember, hogy porból vagy, és porrá leszel. A megtérésre való felhívás, emlékeztetés arra, hogy olykor mennyire felszínes és könnyelmű a mi életvitelünk. A megtérés azt jelenti, hogy megváltoztatom életem irányát. De ez nem csupán egy apró kiigazítás, hanem igazi és gyökeres fordulatnak kell lennie. Megtérni azt jelenti, hogy igen, az árral szemben úszom, ahol az ár felületes, csalóka és nem következetes életstílusra utal. A megtérés által a keresztény élet magaslataira törekszünk. Ráhagyatkozunk az élő és személyes evangéliumra, azaz Jézus Krisztusra. Megtérni és hinni az evangéliumban az én olvasatomban nem jelent két különböző dolgot. Sőt, még az sem, hogy ezek valamiképpen egymás közelében vannak, hanem azt jelenti, hogy ez a két valóság teljesen fedi egymást. Egy kissé visszakanyarodva az induló ponthoz, hamvasó szerdához, két elem kerül a középpontba, por és hamu. És emellett természetesen a felhívás emlékezzél, az emlékezés. Hát emlékezni mire lehet? Csak arra, ami már megtörtént. Ugyanakkor azt is hiszem, hogy az emlékezés a tovább lépésnek a feltétele. Nagyon egyszerű. Elképzelünk egy autót, naponta ülünk autóban, nagyon-nagyon sokan. Ahhoz, hogy én ezt az autót biztonságosan vezessem, elsősorban visszafele kell néznem. Mondhatnám azt is, hogy emlékeznem kell. Nem véletlen, hogy minden autóban legalább 3 visszapillantó tükör van, és csak egy gázpedál. Tehát ahhoz, hogy én előzzek, ahhoz először visszatekintek. Ugyanezt tesszük a nagybőjtben is. Visszautal ez az időszak a gyökereimre. Honnan jövök? És ezzel egy időben utat mutat. Merre tartok? Porból a porba. Ez a mi emberlétünk alapja, a hamu. Amit nagyon-nagyon sokan negatívan értelmeznek, és azt mondják, hát ez semmi más, mint az elmúlásnak a szimbóluma. De vajon ez tényleg így van? Gondoljunk egy picit nagyanyáinkra, dédanyáinkra. Ugyan biza, mivel mosogattak? Hát bizony, hogy hamuval. És minden csillogott a házban. Aztán, amikor hamvazó szerdán a mi őseink elmentek templomba, és meghamvaszkodtak, ahogy mondani szokták, hazaérve összedörzsölték hamuval megkent homlokukat azokéval, akik nem mehettek el a szentmisére. Tehát közösséget is teremtett a hamu, megértette, mindannyiunk gyökere közös. Tehát már is megkapjuk így a nagybőjt hajnalán a feladatunkat. Nap mint nap, főleg amikor felsőbbrendűnek éreznénk magunkat, akkor emlékeztessen a hamu arra az ősi szokásra, hogy homlokomat érintsem azokéhoz, akik távol vannak szívemtől. Mert a megtérés valahogy így kezdődik. Elmélkedésünk kezdetén meghallgattuk az evangéliumot, az örömhírt, amely igazán rövid nagybőjt első vasárnapján ebben az esztendőben, de tulajdonképpen ebben a rövidségében is egészen nagy ellentétek, talán ellentmondások, bizonyos értelemben feszültségek jelennek meg benne. Igen, mert először is azt halljuk, hogy Jézust a lélek kivitte a pusztába, ahol aztán kísértés történt, vagy legalábbis az a kísértés, amit itt a 40 napos böjtel összefüggésben meg szoktunk említeni. Először is biztosan mindannyiunk eszébe jutnak a mi atyánk szavai, ne vigy minket a kísértésbe. Hát mielőtt ebbe belekezdenék a mai evangélium kapcsán, csak két mondatot mondanék arról, hogy egészen nyilvánvaló, hogy Isten nem az a valaki, aki, és most nagyon-nagyon egyszerű szavakkal szeretném ezt elmondani, szórakozik velünk, aki próbálgat meg kóstolgat bennünket. Nem az a valaki, aki valamiféle bántó szándékkal, de távolságtartó lenézéssel leckésztetne bennünket. És akkor kívülállóként nézi, hogy na, ez elbukik, az nem bukik el, hát nem. Jézusnak a mennyei atyával való összefüggésében ez elképzelhetetlen. Nincs arról szó, hogy Isten minket kísértene. A lélek sem azért viszi ki Jézust a pusztába, hogy ott na nézzük, hogy lesz ez ott neki. Nehéz lesz? Könnyű lesz? Hogyan éli meg? Na lássam, milyen fiam van nekem. Valami egészen másról van szó. Valami egészen más mondani valója van annak, hogy a lélek viszi ki Jézust a pusztába. Első olvasatra egy hatalmas ellentmondás van benne. Mert a lélek miért vinne pusztaságba? A lélek vigyen oda, ahol termőtalaj van, ahol dobzódó, ózondús természet van, legalábbis egy oázis. Miért visz a lélek a pusztába? Úgy érzem, ez az ellentmondás azt is jelenti, hogy egyszerre fölismerem azt, hogy mekkora lehetőség lehet ez a puszta az Istennel való kapcsolatom elmélyülése szempontjából. Másrészt pedig, hogy ma egy olyan kultúrában élünk, és mi hozzuk létre ezt a kultúrát, ahol szinte azt a kifejezést, hogy kísértés, már nem is akarjuk használni. Ma azt mondjuk, hogy ez egy lehetőség. Például házasságban él egy férfi és egy nő. Megjelenik egy harmadik személy, akkor ez mi? Á, dehogy kísértés. Ez egy lehetőség. Aztán ugye érezzük, nem kell folytatnom ezt a sort. Szinte kikopik az a megközelítés, hogy azt mondjam, különösebb gondolkozás nélkül, hogy ez egy kísértés és kész, és így állok hozzá. Nem. Sokkal inkább azt mondom, nem, hát ez egy lehetőség. A lehetőséget pedig ki, illetve fel kell használnom. Így lesz teljesebb az én életem. Na hát itt van az ellentmondás. A pusztában való 40 nap nem a sátán és Jézus közötti történés, hanem Jézus és a mennyei atya közti történésnek egy nagyon-nagyon fontos része. Itt a kísértő, a sátán nem főszereplő, hanem mellékszereplő. És azt olvasom az evangéliumban, ezt hallottuk mindnyájan, hogy vadállatok között volt Jézus, és angyalok szolgáltak neki. Hát itt is mekkora feszültség van. Persze, mondhatjuk, hogy ez konkrétan így történt, vagy éppen szimbolikusan, de mind a kettőben ott van a nagy feszültség. Gondoljunk csak bele, mennyi vadállattal élünk idebent, mert vannak elvadult érzéseink, elvadult gondolataink, elvadult szokásaink, elvadultak. Ez mit jelent? Azt, hogy nincsenek háziasítva, messze vannak a kultúrától. Mi az, hogy elvadult érzés? Vagy elvadult gondolat? Képzeljünk el egy fiatal valakit, aki nap mint nap tulajdonképpen a belső párbeszédében más sem mond, mint azt, hogy gyenge vagyok, béna vagyok, szerencsétlen vagyok, nem úgy sikerül semmi, ahogy ezt szeretném, engem már nem szeret senki, úgy sem számítok senkinek, ugyan már miért pont én lennék valamire alkalmas? Na hát ezek elvadult gondolatok. Elvadult, megkergült gondolatok, és ezekhez kapcsolódnak ugyanilyen érzések. Ezek a mi vadállataink. És ott jönnek-mennek, ahol akarnak, és mi egyre inkább beszorulunk, mert ezek a vadak akadályoznak bennünket. De miközben idebent vadakkal élünk, aközben figyelem, meglátogatnak bennünket az angyalaink. Jézus vadállatok között élt, angyalok szolgáltak neki. Igen, ez megtörténhet. Hogyan? Nézzük az életet. Egy ember reggeltől estig dolgozik, aggódik, a családban minden rendben legyen, pénz is elég legyen, megélhetés, állás megmaradjon. Ismerjük ezt a helyzetet, nem? Aztán egyszer úgy érzi magát, hogy már-már összeroskad a sok minden miatt. És éppen egyik pontból a másikba kellene rohannia, tele van ezzel a feszült és ingerült aggodalommal, tele azzal a frusztrált és dühöngő mindennel, amit ismerünk mindennapi életünkből, el kell szaladnia egyik helyről a másikra, elrendezni még egy csomó mindent, és akkor beül azonnal az autóba, fordítja a slusszkulcsot, és nem történik semmi. És akkor még egyszer, és harmadszor is elfordítja a kulcsot, és látja, hogy beadta az unalmast az akkumulátor. Minden előjelzés nélkül. És hirtelen maga sem érti, hogy hogyan, de elkezd gondolkodni. Mondhatnám azt is, hogy lehiggad. Ajaj, az életem körülbelül annyira van a kezemben, mint ez az autó itt. Ennyi. Hát ha nem indul, akkor nem indul. Lemerültem. És akkor megjön a fölismerés, hogy lemerültem, és nincs minden az én kezemben. Hogy azért élek már a belső vadakkal, mert ki tudja mióta, azt gondolom, hogy mindent a kezemben kell tartani. Minden rajtam múlik. Mindent nekem kell megtenni. És akkor elfordítva a slusszkulcsot, látnivaló, hogy semmit nem tudok megtenni. Akkor meg mi van? Hagyok-e helyet az engem meglátogató angyalnak? Igen, van egy angyal, aki csak azért jön el, hogy velem legyen, hogy ne legyek egyedül. Engedem-e, hogy ez az angyal szolgáljon nekem, hogy ott legyen, és én újból és újból találkozzam vele, éljek a vele való együttlétből. Ellentmondás és feszültség. Mondhatnám, az egész nagy bőjt ilyen. Egy hatalmas nagy feszültség. Ma, amikor minden van a boltban, és azért hajtok, hogy meglegyen mindenem, miért mondjak le? Miért vonjak meg valamit magamtól? Miért bőjtöljek? Hát úgyis olyan rövid ez az élet. Úgyis annyi minden szenvedés várhat még rám. Hát most, ha megengedhetem magamnak, hát akkor ne éljem meg ezt kísértésként, hanem lehetőség legyen. Na igen, ez az, amikor teljes mértékben átadjuk magunkat a kísértésnek, és azt mondjuk, hát a kísértés az arra való, hogy beteljesítsük. Milyen sokszor szoktuk azt mondani, ha nem is mondjuk ki, de így gondoljuk, hogy én aztán mindennek ellen tudok állni, a kísértést kivéve. Nem tudom, ez talán még poénnak is durva, bár jó néhányszor én magam is el szoktam ezt sütni. Persze, nem mindig úgy gondolom, ahogyan azt hallgatóim teszik. De azért ne lássak lehetőséget a kísértésben. Ha pedig látok, akkor az egy olyan lehetőség legyen, ami a forráshoz kapcsolódik, amitől én tényleg úgy élem meg azt a pusztát, hogy minden mást kizárok, minden más elpusztul egy bizonyos időre, és együtt lehetek azzal az Istennel, aki ebben a csendben, ebben a mondhatnám semmiben, ami zavarna, velem van, és hagyja, hogy én vele legyek. Így kívánok mindenkinek áldott, békés, ha kell, pusztaságot hozó nagy böjtöt, hogy ebben a pusztában majd megtörténjen az elképzelhetetlen, kiviruljon a feltámadás gyümölcsét hozó csodálatos fa, az a fa, amely életet hoz, a keresztfája. Áldja Isten lépteinket, imáinkat, böjtünket, alamisnánkat. Ámen.
Kémenes Lóránt Zoltán türi katolikus lelkészige hirdetését hallották.